Istennek az a szent igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy ezen a mai vasárnapon rajtam keresztül szent lelke által hozzátok is szólni kíván. Írva található a második Tesszalonikai levél harmadik részében, annak az első öt versében a bibliaolvasó kalauzunk új szövetségi ige szakaszában. S végül testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is, s hogy megszabaduljunk az elvetemült és gonosz emberektől, mert nem mindenkié a hit. De hűséges az Úr, aki megerősít titeket, s megőriz a gonosztól. Bizalmunk van az Úrban irántatok, hogy amit elrendelünk, azt megteszitek, s meg is fogjátok tenni. Az Úr pedig irányítsa szíveteket Isten szeretetére és Krisztus álhatatosságára. Ámen. Kedves testvéreim, ez a felolvasott ige szakasz egy végéhez érő levélnek az kezdete. Azt mondja Pál apostol, és végül. Mintha mi is valami ilyet mondanánk egymásnak, hogy végül, de nem utolsó sorban, szeretném még azt a szívetekre helyezni, hát Pál apostol valami ilyesmit tesz itt. És végül. Figyeljetek oda, mert ez fontos, mert ez lényeges, az, hogy a gyülekezeti életben körülöttetek minden rendben legyen. És végül imádkozzatok értünk. És én azt gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy ezt Pál apostol így indítja, ezt a záró fejezetet. Mert hiszen valami olyan lényeges dolog van benne, ami az egész életünkről szól. Mi keresztény emberek nem azt szoktuk egymásnak mondani, amikor találkozunk, hogy hát akkor legyen szép napod, meg jó, akkor majd később találkozunk, hanem valami egészen mást. Mondjuk azt mondjuk, hogy akkor Isten áldjon, Isten legyen veletek, vagy hogyha valami nehezebb, keményebb beszélgetésen vagyunk túl, érezzük, hogy a másik lelkét is nyomja valami, gyásza van, fájdalma van, akkor azt mondjuk neki, hogy imádkozunk majd érted, imádkozunk majd értetek. És amikor nekünk van nehézségünk, és érezzük, hogy minden imádságunk ellenére sem tudunk diadalmaskodni a nehézségen, akkor meg mi buzdítjuk a másikat. Imádkozzatok majd értem, imádkozzatok majd értünk. És ugyanezt teszi itt Pál apostol. Olyat helyez a gyülekezet, a gyülekezetek szívére, ami mindennél fontosabb. Imádkozzatok értünk. Imádkozzatok az igéért, az ige hirdetésért, és úgy egyáltalán mindazért, hogy az evangélium betöltse ezt a világot. Mert ennél fontosabb kérésünk nem is lehet. Hiszen amikor ezt tesszük, akkor kimondjuk, hogy az emberi dolgaink véget értek. Nincsen tovább. Megpróbálkoztunk, küzdöttünk, mentünk, haladtunk, de véget ért az erőnk, az energiánk, minden küzdelmünk, minden törekvésünk, és szükségünk van a mindenható Isten erejére és hatalmára. Itt már csak ő segíthet. Amikor ezt kimondjuk, hogy imádkozzatok, akkor ebben benne van a teljes emberi kiengedés, hogy most már akkor tényleg itt az Isten cselekedjen. S vajon hányszor tudjuk ezt megtenni? Hányszor teszünk eleget ennek a kérésnek? Imádkozzatok értünk, imádkozzatok másokért, hogy valóban úgy tegyétek az Isten kezébe a dolgaitokat, mint amit már nem ti akartok formálni, nem ti akartok irányítani, nem ti akartok eldönteni, hanem oda teszitek az Isten kezébe. Ugye, hogy milyen nehéz? Mi sokszor megpróbáljuk, és azt mondjuk, hogy de hát úgy jó, ahogyan az Isten akarja. Tudjuk ezt keresztény hívő emberként. És hányszor érezzük azt igazán, hogy valóban kiengedett a lelkünk. Hogy semmiben nem ragaszkodik a dolgaihoz, hanem azt mondja, hogy igen, most már legyen úgy, ahogyan az Isten akarja. Mert az imádságban ez van benne. Mindent teljesen és igazán kiengedünk. Oda engedünk az Isten kezébe. És azt mondjuk, hogy akkor ő formálja, ő irányítsa, ő vezesse. Imádkozzatok értünk. És hogyha önmagában megnézzük az életünket, kedves testvéreim, akkor látjuk, hogy óriási szükségünk van erre. Nem csak a személyes életben, hanem úgy egyáltalán. És két apró felvillanást hadd hozzak ebből, körülnézünk és látjuk, hogy a természet nem olyan, mint kellene. Ki is mondjuk, hogy sok minden változott, és nem a jó irányba, és egyre többen kongatják a vészharangot, hogy majd mi lesz a teremtett világgal. Vagy éppen belegondolunk abba, hogy felcsapjuk az internetet, és akkor találkozunk mindenféle ostobábbnál ostobább véleményekkel, gondolatokkal és egyebekkel, és megállapítjuk, hogy ennek nem tudunk határt szabni. És megállunk. És végig gondoljuk, hogy ezt nem tudjuk formálni. És hogyha a kettő mellé még másik 2000-et felsorolni, akkor is ugyan ide jutnánk a végén, mi ezt nem tudjuk formálni. És akkor már értjük, hogy miért nagyon fontos az apostolnak ez a kérése. Mindent engedjünk bele az Isten kezébe. Engedjük oda, és mondjuk azt, hogy ő formálja, hogy ő igazítsa és ő terelje. Imádkozzatok értünk. És miért? Hát, hogy terjedjen az Úr igéje. Vagyis mindaz, amit Jézus tanított, azt ne csak úgy felületesen ismerjék az emberek, meg ne mondják azt, hogy jaj, igen, Jézus, őróla már hallottam, ő az, akit keresztre feszítettek, hanem ott belül a szívben is legyen meg az Isten igéje. Legyen ott, ami formál, ami vezet és terel minket. Amikor azt kérjük, hogy terjedjen az Úr igéje, akkor azt kérjük, hogy mindenben valósuljon meg a Jézus tanítása. És milyen óriási dolog lenne ez. Sokszor eljátszok a gondolattal, amikor otthonról elindulok az Isten tiszteleti helyre. Mi most nem a parókián lakunk, hanem a város szélén egy ingatlanban. És akkor beülök az autóba, és látom, hogy senki más nem ül be. Hogy én el fogok indulni, és tudom, hogy senki más nem fog elindulni. Senki más nem fog érdekelni ott a környezetemben, hogy miről szól az Isten tisztelet. Az még csak hagyná, hogy a református templomban nem, de a többiben sem. És milyen fontos lenne, hogy terjedjen az Úr igéje. Hogy azoknak az embereknek az életét is Jézus szava határozza meg, akik ott élnek a környezetünkben. És persze el lehet velük kedvesen beszélgetni. Még azt is tudják, hogy kik vagyunk, hogy mit csinálunk, hogy mi az, ami fontos nekünk. De van egy zár, ami újra és újra lezár. Ami nem engedi, hogy az életükhöz közel jusson az Úr igéje, és amikor arról beszélünk, hogy az Úr igéje terjedjen, akkor nem csak arról van szó, hogy elmondjuk, hogy tudunk róla, hanem hogy eljut egészen a szívig. És az fogja formálni, vezetni, terelni az életünket. És milyen jó lenne, ha így lenne. Mert ezzel a gondolattal is el szoktam játszani, hogy hát akkor megoldódna minden. Valóban minden. Hiszen ha mindenkit a Jézus szava irányítana, akkor nem lenne olyan probléma, hogy el akarjuk nyomni a másikat. Nem lenne olyan probléma, hogy a hatalmunkat akarjuk gyakorolni. Nem lenne olyan probléma, hogy mi akarunk mindent meghatározni, mert ez egy emberi alaptulajdonság, ami csak Jézus Krisztusban dől le. Akkor érezni fogjuk, hogy mindenki beállna Krisztus mögé, és abba az irányba haladna mindenki, amit ő akar, és megoldódna minden. Érezzük ennek a csodáját, hogy Jézus szava, az Úr igéje megold mindent, hogy meggyógyít mindent, hogy megváltoztat mindent, és nem csak a mi életünkben, hanem a másikéban is. És ezt a csodát megélni, milyen nagy dolog lenne, hát ezért kell imádkozni. Imádkozzunk, hogy terjedjen az Úr igéje, mert ez fog mindent megoldani. De Pál apostol kiegészíti még ezt, és mellé tesz még egy nagyon fontos dolgot, hogy valóban a szívről szóljon az egész. Imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és dicsőítsék azt, ahogyan az nálatok is van, írja a tesszalonikaiaknak. Dicsőítsék az Úr igéjét. Vagyis legyen az abszolút első. Ne kerüljön semmi elé, semmilyen vélemény, semmilyen gondolat, semmilyen megfontolás. Még csak az sem, hogy ó, milyen okos gondolat. Ha az nem az Úr Jézus gondolata, akkor tegyük hátrébb. Mert amikor arról van szó, hogy valamit dicsőítünk, valami az életünkben fontossá válik, akkor az lesz az abszolút első. Semmi nem fogja megelőzni. És hadd mondjak el egy példát, hogy hogyan is működhetne ez, hogyha mindig jól működne. Nem is olyan régen a imaházunk mellett lévő általános iskolában egy tetőfelújítás miatt megcsúszott minden, és az iskola nem tudta megoldani az életét, el kellett indulni, és ott eleve kihúztak egy 3 hetet, hogy hát ha a felújítás befejeződik, nem fejeződött be, és elkezdtek tantermeket keresni. És minket is megkerestek, hogy hát az imaházba tudunk-e esetleg a csoport foglalkozásoknak helyet adni, és hát rendes református gyülekezet vagyunk, úgyhogy egy e-mailes közvélemény kutatásra elküldtem a kérését az iskolának. És jöttek vissza a vélemények, volt amelyik szóban, volt amelyik írásban. Szóban elhangzott ilyen egészen szélsőséges vélemény is, hogy hát a katolikusok épülete is ott van a közelbe, majd ha ők adják, akkor adjuk mi is. Aztán egészen a másik szélsőség, ugye, hogy bármit kérnek, tegyük meg. És akkor jöttek különböző vélemények, hogy hát a hittanórát természetesen adjuk oda, hát még ha esetleg másik kettő-három kell arra is, de hát azért vigyázzunk az épületünkre. Na és akkor egyszer csak az egyik presbiter beírta ebbe a hírfolyamba, hogy hát egy dolgot ne felejtsünk el, az van a Jakab levélben, ha valaki tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. És innentől kezdve nem volt kérdés, hogy mi fog történni. Megkérdeztük az iskolát, hogy akkor mennyi órára szeretné. Megkaptuk a listát, az órarendet, és azt mondtuk, hogy rendben van. Akkor ennek a keretéig odaadjuk az imaházunkat. És valahogyan ennek így kellene működni. Hogy amikor az Úr Jézus igéjét meghalljuk, az legyen az első helyen. Minden más vélemény, az csak utána jön. Még akkor is, hogyha az az aggodalomról szól, a féltésről szól, a gondoskodásról szól, az odafigyelésről szól, tehát egy másodpercig nem mondom, hogy nem erről szóltak a vélemények, de hogy mégis ez elé kell kerülnie mindannak, amit Jézus kér, ami az Úr szavában és döntésében benne van. És ez a csoda lehet jelen az életünkben, hogy az Isten szava, az Úr igéje formál minket, vezet minket és terelget minket. Miért jó ez? Hát azért, mert így tudunk megszabadulni a gonosztól. Van egy imádság, amit mindenki ismer, benne van ez a mondat, hogy szabadíts meg minket a gonosztól, és aztán úgy gondoljuk, hogy ez úgy mindenki másra vonatkozik. Az összes többi gyülekezetre, az összes többi keresztényre, ez úgy mindenkire vonatkozik, de hát ránk nem. Most nem akarom kipécézni a jelenlévő gyülekezetet, beszéljek mondjuk a sajátunkról, tehát a tatai gyülekezetben azt mondanánk, hogy rendben van, akkor a mi gyülekezetünket nem érinti meg a gonosz. Ez egy olyan tökéletes közösség, annyira figyel az Úr Jézus szavára, itt helyesen lehet a gonosznak. Mert miről szól Pál apostol figyelmeztetése? Az Úr igéért könyörögni kell. Igen, hogy terjedjen, legyen jelen, de azért is imádkozni kell, hogy az ellenfél ereje törjön meg. Hogy az Úr Jézus törje le a gonosznak az erejét, mert jelen van. Jelen van bennünk, és jelen van közöttünk. Valamikor az egyház történeti tanulmányaim alatt találkoztam egy mondattal, és az úgy benne ragadt a fejembe, hogy tudatosítson újra és újra arra, hogy hát ez igaz. Ahol az Isten felépít egy templomot, ott az ördög is felhúz egy kápolnát. Az Úr Jézus erejét, hatalmát mindig le akarja rombolni a gonosz. Gondoljuk végig. Amikor a gyülekezetünkben valami jól működik, valami elindul, akkor biztos, hogy közbeszól valami. Biztos, hogy történik valami emberi félreértés, megsértődés, viszálykodás, veszekedés, bármi. Én nagyon figyelem ezt az elmúlt években, évtizedekben tudatosan, hogy amikor az Isten munkálkodik, ott megjelenik a gonosznak a hatalma is, és akkor mit jelent ez fordítva? Hát ha nem kell azért imádkoznunk, hogy a gonosz ereje törjön meg, mert minket nem érint, na akkor már nagy baj van. Mert az azt jelenti, hogy akkor az Úr Jézus sem érintett meg minket. Akkor az ő igéje sem munkálkodik köröttünk és közöttünk. Csak akkor van értelme ennek a kérésnek, ha tudjuk, hogy az Úr Jézus igéje elterjedt. Hogy az munkálkodik, hogy az életünkben jelen van. De akkor tudnunk kell, hogy a gonosz is munkálkodni fog. Imádkozzatok! Azért, hogy az Úr Jézus igéje terjedjen, hogy megerősödjön, hogy elsővé váljon, és hogy a gonosz ereje mindig megtörjön. És miért imádkozhatunk? Azért, mert hűséges az Úr. És ez egy óriási biztatás, itt legvégül számunkra is. Hogy azért imádkozhatunk, azért fordulhatunk az Istenhez, mert ő hűséges, mert jelen van az életünkben, mert mellettünk áll, támogat és segít minket. És eszembe jutott egy kis videó, ami így az interneten keresztül keringett, nem csak rossz dolgok vannak az interneten, és az éppen azt próbálta meg bemutatni, hogy Jézus miként van jelen az emberi életben, és hát eljátszották azt színészekkel, ahogyan Jézus körbejár és különböző élethelyzetekben megjelenik az életben. Ott van egy szülő nő, És akkor Jézus odaáll mellé, megfogja a kezét, és ezzel bátorítja, hogy tartson ki. Ott van egy gyászoló, akkor odaül mellé, átöleli a vállát, nem mond semmit, csak vigasztalja a sírót. Ott van egy ember, aki leül és nagyon gondolkodik, hogy mit csináljon az életével, és akkor Jézus leül mellé, és gondolkodik vele együtt. És valahogyan így képzelem el az Isten jelenlétét, hogy ő itt van velünk együtt. Mindig ott áll mellettünk, és ezért imádkozhatunk, ezért könyöröghetünk, nem a távol lévőt, és nem a messze lévő Isten szólítjuk meg, hanem azt, aki Jézus Krisztusban itt van velünk, és itt van mellettünk, mert hűséges az Úr. És végül, kedves testvéreim, ez a legnagyobb dolog, ami velünk történhet. Hogyha az életünket valóban úgy tudjuk belehelyezni az Isten kezébe, hogy tudjuk, hogy ő az formálja, és jó irányba formálja, hát ezzel a hittel és ezzel a reménységgel forgassuk mi is magunkban Pál apostol buzdítását. És végül, testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is, és hogy megszabaduljunk az elvetemült és gonosz emberektől, mert nem mindenkié a hit, de hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól. Amen.